Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Beszélgető társam a stúdióban Kohut Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadó. Szia, köszöntelek.
Szia Ági, üdv a hallgatóknak.
Akik velünk tartottak szerdáról szerdára, illetve hát nyilván az ismétlésekben másnapokon is hallgathatnak bennünket, tudják, hogy az Ericksoni személyiségfejlődési modellről beszélgetünk, nem csak azért, mert rettentő tudományosak akarunk lenni, hanem azért, mert nagyon-nagyon sok segítséget kapunk ahhoz, hogy milyen fejlődéseken is megy át a test és a lélek, és hogy milyen hibák adódhatnak e közben, és hogy nagyon sokszor felnőttként is visszacsúszhatunk esetleg egy korábbi szakaszba, és ráláthatunk esetleg, hogy miért. Mert hogy maga a fejlődés egy természetes dolog, és mondjuk egy 30 éves ember nem jó, hogyha 4-5 éves személyiség állapotában van. De nagyon érdekes, hogy ugye beszéltünk, hogy a csecsemőkor az első a teljes kiszolgáltatottság állapota, de hogy külső körülmények hatására, akár menekültként egy háború esetén is belecsúszhatunk ebbe, nem csak azért, mert benne ragadtunk egy állapotban.
Igen, és azért is fontos az, amit mondasz, mert általában azt szoktuk gondolni, és ez egy elképesztő, számomra egy döbbenetes civilizációs tévedés, hogy általában úgy gondolkozunk az életről, hogy most vannak külső körülmények, háború, áremelkedés, infláció, mit tudom, micsoda, és ezért szorongok. És ez rohadtul nem így van. Ez pont úgy van, hogy ha gyerekkoromban nem szenvedek el olyan típusú sérüléseket, amik az ős bizalmat tönkreteszik bennem, vagy kioltják átmenetileg, vagy inkább letakarják, tehát kioltani nem lehet, de mondjuk letakarják, akkor ma nem szoronganék. Tehát azért szorongunk, mert gyerekkorunkban valami összetörte az ős bizalmat. Itt nem kell drámára gondolni, szóval nem arról volt szó, hogy a szüleink megvertek, nem tudom, csak ez apró dolgokon is múlhatott. Nem azért szorongunk, mert olyanok a körülményeink, hanem valahol elvesztettük a fonalat, elvesztettük a belső tőkénket, nem férünk hozzá, igen. Tehát minél jobban ismerjük a gyerekkori fejlődésünknek, az, és szó sincs, itt nem tudományos gondolkodásra kell gondolni, egyszerűen csak érdemes megismerni a lelkünk fejlődését is, ahogy a testünk fejlődését is, mert ugye akkor tudjuk korrigálni a gerincferdülést, meg ilyeneket. A lelki gerincferdüléseink idézőjelben ezek, amikről beszélgetünk. Ha tudjuk, hogy például azért nem tudunk mi magyarok szót érteni a másikkal, mert megragadt a vitakultúránk az 5-6-8 éves gyerek szintjénél, aki még csak éppen tanulja az empátiát, hogy talán a másiknak is lehet érdekes. A mondani valójában, ahogyha ezt nem tanultuk meg, akkor nem fogunk tudni szót érteni felnőttként.
No, most tulajdonképpen érintetted, hogy melyik szakaszról, a negyedik szakaszról lesz ma szó a fejlődés modellben, ami 5-től 12 éves kort jelöltél itt meg nekem, és hogy pont ennek a szakasza, ez a negyedik szakasz. Ugye előző szakaszban már azért voltak teljesen tudatos cselekvési akciók, de hogy még csak a saját fejével tud gondolkodni a gyerek. 5-től 12-ig mi történik?
Hát ugye ezek azok a nagy gyerekek, akik még nem tinik, de már nem is kisgyerekek, ugye elkezdenek iskolába menni, tehát elég fontos dolgokat bíz rájuk a társadalom, felelősséget kell vállalni jó dolgokért, teljesítményt kell produkálniuk, jó jegyeket, jó viselkedést, több gólt a foci meccsen, meg ilyeneket. És ez Ericsson szerint, ő ezt úgy fogalmazta meg ennek a kornak a kettősségét, hogy teljesítmény a kisebb rendőrségi élménnyel szemben. Ugye a társadalom elvárt tőlem valamit, ötöst, meg gólt, én meg mondjuk csak hármast hozok, és mondjuk a kapuba se vagyok jó. Ahogy mi tanultuk, mi hozzátettük azt, hogy itt valójában a kompetencia, a hatékonyságra való képesség, illetve a visszafogottság ütközik, és ami még tényleg ehhez a korszakhoz tartozik, és nagyon fontos, az az, hogy egészen eddig a gyerekek leginkább abból tanultak meg szembesülni azzal, hogy ők mit tettek, hogy mondjuk a másiknak fájt, vagy a másik sírva fakadt, vagy a másik örült neki, de ezek ilyen nagyon egyik szemétől a másikig tartó interakciók, pici személyes találkozások, és nem alakultak talán rendszerré. Amikor az gyerek elhagyja azt az 5-6-7 éves kort, és megtanulja azt, hogy a másiknak a szempontja is ugyanolyan érvényességű, mint az övé, vagy hogy ő például mást lát a szemével. Tehát például egy kisgyerek nem tudja elképzelni, hogyha átülne két székkel arrébb, akkor onnan más perspektívából látná a tárgyakat. Mondjuk a labdának az egyik oldala mondjuk pöttyös, a másik csíkos, akkor nem tudja elképzelni, csak hogyha odaül. Ha visszaül ide, akkor már nem tudja átélni azt a, szóval nem tud
belehelyezni,
nem tudja saját szemszögéből kívül helyezni, és nem tud a másik gondolkodás módjába, a másik érzelmi állapotába, tehát nem tudja az empátiát, nem tud kilépni a saját gondolati köreiből. Amikor már elég nagy a kölyök, akkor már tud, és el is várja a társadalom tőle.
Hogy ne csúfold a másikat, tehát mert neked ekkor is kell az empátiát megtanulni, már nem csak ne üsd meg, mert fáj neki, hanem ne csúfold, mert az attól ő szomorú lesz. Tehát ugye ezen a korszak, amikor egy kicsit segítjük, vagy meg kell tanuljon empatikusan gondolkodni, ugye? Jól értem.
Sőt, azt is föl kell ismerje, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy abban a közvetlen szituációban az a másik ember, hanem hogy ez egy szerep szabályrendszer, ami az egész társadalomban óriási sokrétegű hálózatokon keresztül működik. Tehát akkor sem mehetsz át a piros lámpán, hogyha hajnali 4 van, és kutya nem lát, és nincs se rendőr, se szülő, se autó, tehát se veszély nincs, se szigorú felnőttek, akkor sem, mert a szabály az egy szabály, amit azért hoztunk, hogy
hogy védjen bennünket, hogy egy éles kanyar van, és nem látnak.
Igen, tehát neki egyelőre meg kell tanulni, nem biztos, hogy érti, hogy miért vannak ilyen szabályok, mi se értjük sokáig, hogy miért kell beágyazni, hogyha este úgyis kiágyazunk, de ugye megtanuljuk, hogy ezt elvárjuk aztán magunktól is.
Egyébként érdekes, mert az 5-12 éves kor jellemző a leginkább például, és ez most nagyon kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, a szabályokhoz, tehát hogy olyan szabályokat is meg kell tanulni, ami nem közvetlenül érinti, hogy a társasjátékokat is ekkor tudják a gyerekek igazán megtanulni, mert hogy azok is olyan szabályokból állnak, ami nem feltétlenül érthető és érzékelhető a testén bőrén.
Vagy érzelmileg nem könnyen fogadható el. Ugye sokszor látjuk, hogy a gyerekek így lesöplik dühükbe, meg jó, akkor ő kiszáll, akkor ő nem dob, vagy akkor ő átrendezi, csal, meg mit tudom én.
Igen.
De amikor már elég nagy, akkor azt mondja, oké, lehet, hogy a végén sírok, vagy dühöngök, vagy lehet, hogy nagyon büszke leszek, de ez az egész szerep szabályjátszmának, ennek az egész nagy társadalmi játszmának a része.
Igen, akkor egy nagyon érdekes korszakról van szó, ha összefoglalhatom azt, amit mondtál, hogy jól értem-e, hogy egyrészt nagyon fontos korszak ez a kis nagy gyerekkor, ez az 5-12 éves kor, hogy bele tudjon helyezkedni a másik szemszögébe.
Igen.
Ugye itt mondtad, hogy sajnos Magyarországon úgy tűnik társadalmilag még nem vagyunk itt, hogy határozottan bele tudjunk látni, hogy valaki mást gondol valamiről, az nem feltétlen hülye, csak másként gondolkodik, mert más szemszögből nézi.
Így van.
Tehát az empátia, illetve a szabályrendszernek a megtanulása, ahogy a társas játékokat is ekkor fájdalmak útján, vereségek, nyereségek útján tanulja meg. Tehát, hogy olyan szabályokat megtanulni, ami a társadalomban is működő szabály, ami nem feltétlenül látszik elsőre, de van, és érdemes hozzátartani magunkat.
Igen, és ezek azért eléggé össze is függnek. Tehát ugye úgy nem lehet játszani egy nagy közös játékot, hogy én csak magamat érzem, és csak magamat értem, és csak magamat tudom belehelyezni, csak amit én akarok, ami nekem fontos, ami nekem fáj, hanem tudomásul kell vennem, és ilyenkor már ugye antropológiailag is alkalmas az ember arra, hogy ne csak bemagoljon, ne csak magára erőltessen szabályokat, persze döntően még igen, de már egyre inkább képes átélni azt az élményt, hogy oké, én betartottam a foci szabályait, nehezebb volt, izgalmasabb volt, de a meccs végén egy klassz közös öröm született azzal, hogy lejátszottunk egy meccset szabályosan, és így tovább.
Egyébként talán kérdezem, hogy ez az akkor, amikor azért érdemes minél inkább segíteni ezeknek a szabályoknak a megértését is.
Igen.
Vagy
igen.
Még nem.
De. Hát ezek a gyerekek már iskolába járnak, tehát nagyon elvont kognitív műveleteket kell, hogy végezzenek, osztanak, szoroznak, történelmet tanulnak, más kultúrákkal ismerkednek rajzban is, azt hiszem, hogy elkezdik elővenni az arányokat, a különböző perspektívákat, szóval a szülőknek szerintem mindig az a legjobb, hogyha egy kicsi felnőttként állnak a gyerekhez. Hogyha gyerekként állnak a gyerekhez, az nem biztos, hogy jó, mert a gyerekeknek iszonyú szellemi kapacitásaik vannak, és baromi nagy a felvevő képességük, tehát nyugodtan lehet őket kis felnőttként kezelni, és
a nekik megfelelő módon és eszközökkel segíteni.
Igen, igen. Tehát nyilván megfelelő szavakkal, de ugyanolyan hasznos szavakkal, szóval nem gügyögni, és nem érzékeltetni vele, hogy neked ez korai, és úgysem fogod megérteni, most nem magyarázom, hogy mi az, hogy alaptörvény, meg nem tudom csoda, hanem
igen.
Az ők
szintjüknek megfelelően segíteni.
Igen, mi például, amikor az Izivel voltak gondjaink a házasságunkkal, akkor a gyerekeknek azért, hogy tudják, hogy mi van, tehát hogy értsék az életet, és hogy értsék, hogy a úgy általánosságban, mint társadalmi szövet vagy szövevény, és hogy értsék, hogy a szüleik világában, tehát a mi kis négyes világunkban mi zajlik, mi mindig igyekeztünk az ő koruknak megfelelő szavakkal elmondani, hogy most éppen mi a gáz, vagy most éppen mi az öröm. És ez azért fontos, mert igazából jó beszéltünk arról itt, hogy már a bilire szoktatás is egyfajta társadalmi igény, ugye, amihez az egészen pici gyereknek, vagy majdnem babának még alkalmazkodni kell. De igazából tényleg itt kezd társadalmivá válni a gyermek, amikor már csokornyakkendőt kötnek neki, amikor már verset mondatnak vele, memorizálni kell, illedelmesen kell fölmenni a színpadra, vagy leülni a családi asztalhoz, tudni kell, hogy melyik evőeszközt hogy vesszük sorra. Azért is fontos ez, mert hogyha itt kap egy ugyanolyan támogató attitűdöt a szüleitől, hogy oké, ezért meg ezért érdemes, mi ezért csináljuk, te ezt meg tudod csinálni, szóval biztatni, támogatni, serkenteni, és folyamatosan a valóság kontextusába igazítani, mert hogyha ez jól megy végbe, akkor nagyon klassz polgár lesz a gyermekből, vagyis hát ebből a fiatal állampolgárból, és ez aztán azért lesz baromi fontos, és tényleg élethalál kérdés, mert látjuk, mi zajlik most az oroszok, hogy viselkednek, hogy ez kimarad, és nem polgári attitűd egy társadalom, nem fog tudni önmagában megbeszélni semmit, tényleg semmit. Tehát ahogy a trianoni fájdalmat nem tudtuk megbeszélni egymással, a rendszerváltásunkat nem tudtuk megbeszélni egymással, azért nem vagyunk szolidárisak, azért torkoljuk le egymást a Facebookon vagy az utcán, azért ordítunk, és azért vannak ezek a szekértáborok, mert nem véleménycsere van, nem tudom elképzelni. Nem...
Milyen lehet a másik oldalon? Van, nem tudok belehelyezkedni az ő álláspontjába, elképzelni, nem elfogadni, csak beleképzelni magam az ő helyzetébe és nézőpontjába.
Igen. És szerintem ez hajlandóság hiány, tehát nyilván nem vagyunk buták, mint magyar felnőttek, hanem egyszerűen nem tanultuk meg gyerekkorunkban ezt a rutint, hogy először végighallgatom, amikor végigmondta, akkor kérdezek egy pár dolgot még, hogy tényleg úgy gondolod-e ezt az őrültséget, amit elmondtál, ha megerősíti, akkor elkezdek vele vitatkozni, hogy oké, te ezt így látod, én ezt így látom, ebből lehetne valami, ebből lehetne egy nemzet, és nem egy ilyen utazó közösség, mint ami mi vagyunk.
Igen, igen.
Na szóval, tehát ezért fontos ezeket a gyerekkori szakaszainkat jól megérteni, mert amikor azt látjuk, hogy valami nem jól működik a felnőtt életünkben, azoknak a gyökerei ott vannak elrejtve.
Tehát akkor itt nagyon-nagyon fontos korszakról beszélünk, a tanítónéniket, Isten áldja meg, aki ezt jól segít, illetve azokat a szülőket, akik ezt jól segítik, ezt a folyamatot, hogy empatikus tudjon lenni. Illetve ez a szabályrendszer is egy érdekes dolog, mert önmagában a szabály az talán értelmetlennek is tűnhet. De ugye, ha abban gondolkodunk rögtön, hogy sokan csináljuk ugyanazt, akár a közlekedési szabályoknál, tehát azért van rá szükség, hogy tudjuk egymás viselkedését kiszámítani. Tehát a szabályoknak talán itt van a haszna.
És ezért lenne egyébként fontos az, hogy én ugyan abszolút nem vagyok tanterv kidolgozásban járt szakember, távolról sem egyáltalán, de azt tudom, hogy pontosan az ebben a korosztályban gyakori játékok, meg művészeti oktatás, különösen mondjuk a kórusban, kánonban énekeltetés, vagy az olyan művészettörténeti oktatás, ami a perspektívát megtanítja, ami a különböző nézőpontok.
Rávilágít, hogy máshogy látom, ha erről az oldalról, a így harmadik, van, a negyedik és ötödik
vagy mondjuk
oldalról
fociba
látom.
Cserélgettük, ugye eddig ellenetek játszottam, most átélem, hogy egy jó nagy pozícióváltással most az eddigi csapattársaim ellen, mert mondjuk áttettek a másik csapatba, tehát ebben a korban szerintem sokkal fontosabb lenne játszva megtanítani a szabályokat, a szerep szabály nagy játszmáját a gyerekeknek, és megtanítani azt, hogy tudjanak szempontot váltani, mert
tehát
akkor
szerepet
fognak
cserélni,
szerepet
mint egy.
Cserélni, szempontot váltani, az empátiát, tehát hogy ne csak a saját szemszögükből nézzék a világot, hanem folyamatosan próbálják nézni a társaik, a társadalom szemszögéből is. Úgy segítheti ebben legjobban a szülő is, meg az iskola is, mert itt azért már hangsúlyos.
Nagyon belép az iskola.
Abszolút. Hogy kicsi polgároknak tekinti őket, és arra neveli gyengéd, de határozott irányjal, hogy legyen tekintettel a társadalomra. Tanulja meg a szabályait, értse meg a szabályait, kövesse a szabályait, és
legyen
tudjon a másik fejébe.
Fejébe.
Igen. Szolidaritás, testvériség, és szabadság sincs. Tehát enélkül szabadság sincs. Ha mindenki be van zárva a saját centrális gondolkodásába, a saját egójának a középpontjába, és nem tud decentrálni, vagyis kinézni a saját egójából, akkor ott nem lesz szabadság, akkor ott káosz lesz.
Egyébként nagyon érdekes kolléganőm dráma pedagógus szakkal is rendelkezik, és tipikusan sajnos pont ez a korszak, ez a 12-11 éves kor a legdurvább csúfolódások korszaka is, tehát halálosan nagyon tudják gyötörni egymást a gyerekek, hogy vannak ilyen játékok, amikor tipikusan, és pusztán egy szerep kapcsán most ő az, akit csúfolnak, és tudja, hogy ez játék, de mégis átéli a játék a szerep kapcsán, hogy ez milyen fájdalmas tud lenni. Tehát elképesztően hasznosak ezek a drámapedagógiai eszközök is. Ugye itt már azért hál' Istennek az oktatás is tud segíteni, ha tud.
Ezt jó, hogy felvetetted, mert az nagyon nehezíti ennek a kísérését szerintem a szülők részéről. Én is emlékszem a fiaimnál, és el tudom képzelni, hogy aki iskolában tanít pont ebben a korosztályban, ott ugye még egy problémával találkozik, konkrétan azzal, hogy azért ez nagyon az ego, az énünk természetes megalapozásának is a korszaka. Tehát nagyon fontos azért az, hogy igen, csúfolódni kell, verekedni sajnos néha kell, kiállni önmagamért, azt is meg kell tanulni. Azt is meg kell tanulni, hogy győzni akarjak mondjuk a fociban. Mert a világ erről szól, tehát a jó értelemben vett agressziót, az életerőt, nem a másik bántását, de az agressziót, azt nem szabad kiölni a gyerekekből.
Csak jó irányba kell terelni, mondjuk egy foci
igen.
szerepe.
Igen, igen. És nem szabad arra nevelni a gyerekeket, hogy az egójukat folytsák el. Arra majd ráérnek, amikor lett egyáltalán egójuk. Ha már idejekorán elfolytják, és rossz értelembe vett önzetlenségre, jámborságra, bárgyúságra nevelik, az nem jó szerintem. Szóval tényleg marha nehéz, mert egyszerre kell őt a társadalom hasznos tagjává tenni, ahhoz pedig kell egy egészséges én, és ezzel párhuzamosan kell megtanítani arra, hogy tartsa be a szabályokat. És
hogy a másik is én. Nagyon érdekes, hogy ilyen Rogersi a nagyon emberközpontú nevelésnek egy ilyen ábrája, hogy Pistike csodálatos, mármint hogy ugye az ember csodálatos, és akkor oda van írva, hogy igen, de Józsika is csodálatos. Tehát, hogy ez úgy érdemes ezt az egót felnövelni, hogy tudatában vagyunk, hogy a másik is ember, és fontos, és néha próbáljunk meg belehelyezkedni az ő látószögébe. Hú, talán ez az egyik legnehezebb szakasz.
Hát, mind nehéz szerintem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt.
Én köszönöm, hogy meghívtál, Ági. Tényleg.
Kóth Zoltánnal beszélgetünk személyiségfejlesztési tanácsadóval az Erikson személyiségfejlődési modell 4. szakaszáról, amely körülbelül 5-12 éves korra tehető, de annak hatásai felnőtt korban is bőven visszaköszönhetnek. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.